Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok ma közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 5. fejezetében, annak is az 5. versében. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 5. fejezetéből az 5. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok lelki alázattal. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! Volt egyszer egy üzletember, akinek a vállalkozása egyszerre nehéz helyzetbe került. Ez az ember lassan a csőd felé közeledett, de továbbra is töretlen erővel igyekezett megtartani azt, amit hosszú évek munkájával felépített. Végül a fia értetlenkedve kérdezte meg tőle: apám, miért kínlódsz úgy? Hisz látod, hogy hamarosan csődbe jutunk. Nem lenne egyszerű végre lezárni mindent, bezárni az üzletet? Erre az édesapja azt válaszolta, hogy az életben számtalan kihívás elé kerülünk. De ha van reménységünk, akkor leküzdhetjük bármelyik kihívást. A fia tovább értetlenkedett, ugyan miben segíthet nekünk az a bizonyos remény? Tudod, mit megmutatom neked, mondta az apja, és kivezette a fiát a házuk udvarára. Az udvaron volt egy nagy, mély kút. És az apa felszólította a fiát, hogy ugorjon bele. A fiú azonnal tiltakozni kezdett, mert nem tudott úszni. Az apja erre belökte őt a vízbe, és várta, hogy mi történik. A fiú küzdött vagy 5 percig, aztán amikor kezdett volna elmerülni, az apa beugrott és kisegítette őt. Másnap az apa újra kihívta a fiát az udvarra, és megint kérte őt, hogy ugorjon bele a kútba. A fiú egy picit habozott, aztán beugrott magától. És most nem 5 percig tartotta magát a vízben, hanem vagy 1/4 óráig taposra a vizet, mire aztán érezte, hogy kezd elmerülni, és akkor az apja utána ugrott, kisegítette őt a vízből. Az édesapa első kérdése az volt, hogy miért tapostál ma erősebben, mint tegnap? A fiú azt válaszolta: tegnap megijedtem, mert nem tudtam, hogy mi vár rám. Ezért szinte azonnal fulladozni kezdtem a pániktól. De ma már tudtam, hogy mit kell tennem, és tudtam azt is, hogy ha elkezdenék fulladozni, akkor te jössz és segítesz nekem. Hát Pál apostol valami nagyon hasonlóról beszél nekünk. Azt mondja, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. És a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Ez annyira szépen hangzik, és annyira szimplán. Tudjuk azokat az ócska közhelyeket, hogy a felhők fölött mindig süt a nap, és utoljára a reménység hal meg. De amikor mi magunk konkrét élethelyzetekben megtapasztaljuk, hogy mit jelent az a bizonyos megpróbáltatás, milyen nagy fizikai terhet jelenthet, milyen nagy pszichikai megterhelés jelenthet, milyen nehéz álhatatosságot tanúsítanunk, akkor egészen másképp néz ki, hogy hogyan is jutunk el arra a bizonyos reménységre, és végül hogyan jutunk el Isten szeretetéhez, ami ennek a csodálatos aranyláncolatnak a végén van. Amikor mi az életben fuldoklunk, akkor nincs mindenkiben meg az a küzdés, mint a történetbeli fiúban volt. Egyszerűen nem kezdünk el taposni a vízben, hanem pánikba esünk, és vagy megfulladunk, vagy a mennyei atyán kisegít minket, mint valami tehetetlen rongyvágót. Sokszor nem is az igazi helyen keressük a reménységet, hiszen másfelé kapkodunk. Aztán sokszor éppen a reménység fogy el a megpróbáltatás során. És hogyha az elfogy, akkor megakad az a folyamat, ami pedig a megpróbáltatásnak az egyetlen értelme lenne, az, hogy növekedjünk ebben az egész történetben. Visszatérve a tanmesénkre, a kútban lévő fiú valószínűleg nem tudta volna ilyen építő módon átérni ezt a történetet, hogyha nem bízik az apja segítségében, hanem valami olyan dolgokat képzel el magában, amik teljesen irreálisak, másoknak a segítségét, vagy kopoltyúja nő hirtelen. Az igazi reménységünk az egy nagyon-nagyon konkrét dologra vonatkozik. És a végső konkrétuma ennek az az Isten szeretete. Arra, hogy ő úgy szeret, hogy gondoskodik rólam. Úgy szeret, hogy benne vagyok az ő tervében, és mindennek értelme van, ami történik velem. Úgy szeret, hogy valóra váltja ígéretét, és meg fogja mutatni az ő szeretetét a legnagyobb szorongattatás közepette is. Sokszor úgy tűnik, hogy imádságunk nem talál célba. Aki olvassa a reformátusok bibliaolvasó kalauza alapján a Bibliát, tegnap éppen egy olyan Zsoltárt olvashatott, a 88. Zsoltárt, ami talán azt hiszem, hogy szinte egyediliként egyetlen reménységbeli sort sem tartalmaz. A Zsoltáros végig csak arról beszél, hogy elhagyta őt az Isten. Ez egy nagyon sötét Zsoltár, de tulajdonképpen sokaknak az élethelyzetét mondja el. Úgy tűnik, hogy olykor, mintha messze lenne tőlünk Isten, vagy mintha nem lenne elég ereje annak, hogy imádságban megszólítjuk őt. De azért érdemes elgondolkodni egy dolgon. Ha van két nagy foci csapat, és bejutnak a bajnoki döntőbe, akkor biztos vagyok benne, hogy mindegyik szurkolói csapat nagyon erősen imádkozik azért, hogy az ő foci csapata nyerjen. Viszont tudjuk, hogy az egyik óhatatlanul győz, a másik pedig veszíteni fog. Az a kérdés, hogy akkor azért nyer az egyik, mert az ő szurkolói jobban imádkoztak? Vagy azért, mert őket jobban szereti az Isten? Én ezt nem hiszem. Lehet, hogy a vesztes csapat valahol másban, másképpen nyer a vereség által. Mondjuk azzal, hogy megerősödik ezzel a tapasztalattal. Nem bízza el magát. Keményebb küzdő lesz majd a jövőben. Az is lehet, hogy személyesen a csapattagokat valami jobb éri, és a győzelem az már nem lesz olyan érdekes a számukra. De azért mégis úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha az Isten azonnal teljesíteni a kéréseinket. Ehelyett sokszor azt tapasztaljuk, hogy tovább kell gyötrődnünk. Jól megforgat minket egy-egy megpróbáltatás idején. Egy betegségben, egy munkahely elvesztésekor, egy családi krízis helyzetben. Jó lenne azonnal kimenekülni a rosszból. Ehelyett azt látjuk, hogy megyünk lefelé, talán éppen egyre gyorsabban, egyre mélyül az a szakadék, amifelé tartunk. Kedves testvéreim, akkor azt érezzük sokszor, amit a 88. Zsoltárnak a zsoltárosa, hogy nagyon messze van tőlünk Isten. És sokan úgy érzik, hogy teljesen el is hagyta őket. Nagyon mély emberi tapasztalat szól az ismert 22. Zsoltárban, amit maga Jézus Krisztus imádkozik a keresztfán, amikor szenved. És amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ennek ismerjük az eredetét, és olyan erőteljes volt mindez, hogy még héberül, illetve arámul is ott van az evangéliumokban, éli, éli, lama zabtani. Ez a magára hagyatottságunk, az az érzésünk, hogy Isten rejtőzködik, ez azonban csupán látszat. Egy nagy magyar teológus azt mondta, én a Szentírásban nem találtam rejtőzködő Istent. Én a Szentírásban csak az embert láttam rejtőzködni, aki elbújt a bűne miatt Isten elől. Személyes tapasztalatom az, hogy akkor, amikor szükség van arra a bizonyos emberi álhatatosságunkra, arra a lelki kitartásra, erőre, belső tartásra, fegyelmezettségre, szívóságra, egyfajta pozitív értelembe vett konokságra, akkor az Úristen még jobban meglátogat minket, mint bármikor máskor azt megtapasztalnánk. Persze néha nem látványosan. Nem úgy, mint a régebbi történetekben volt az, hogy Deus ex machina, jött az égből valami nagy segítség. Még észre se vesszük, hogy ott van. De Isten már rég a hátunk mögött áll. A fülünkbe súg igéket, amik ott zsonganak a fülünkben, és nem hagynak minket nyugodni, mert nem tudjuk, hogy mire való az az életünkben. De már ő mondja, mondja még, hogyha nem is értünk. Olykor épp azért látogat, hogy megértesse velünk. Igenis az én történetemnek célja és értelme van. Mondjuk az az értelme, hogy tisztán kell látnunk, és ehhez időre van szükség, hogy kibontakozzon előttünk valami igazság. Vagy szeretne ránevelni minket Isten a kitartásra, mint ahogy a történetbeli fia is tette ezt az a fiával. Talán azt szeretné, hogy ismerjük meg magunkat jobban. Mert ha győztesen kerülünk ki egy csatából, egy későbbi nagyobb csatában, még jobban megálljuk a helyünket. Akkor már tudjuk, hogy mit várhatunk magunktól, és mit várhatunk az emberektől. A mi tanítómesterünk és nevelőnk az életünk történetében az az Atya, akiről maga Jézus Krisztus mondja János evangéliumában, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen. Az Atya szeret minket, és meghozta legnagyobb áldozatát a Szent Háromságon belül. Fia szenvedett, fia meghalt a keresztfán, hogy mi megszabadulhassunk. Isten a fiú halálában kijelentette, hogy ő a legnagyobb szeretet. Ebbe tudjuk igazán ezt fölfogni, megérteni. Szeretete határtalan és végtelen, és mindent megad a bűnös emberekért. Jó lehet, nem az ő kegyelmét érdemelnénk, hanem az ítéletét. Ez az a szeretet, ami hozzánk ér és megmutatkozik a reménységben. Ez Isten szeretete. Nemrég itt Szombathelyen megtartottuk a női körnek a novemberi összejövetelét, és egy elég szomorú témát választottam így halottak napja környékén, és ez a elengedés volt. Beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet szép és jó dolgokat lezárni, hogyan lehet megküzdeni úgy, hogy békesség legyen a szívünkben. Mondjuk, amikor valakit gyászolunk, de akár valamit gyászolunk, és érdekes módon erről több szó esett a beszélgetés során. Igazából az volt a döbbenetes, hogy fiatal testvéreink sokat beszéltek saját tapasztalataikról, hogy hogyan kellett elengedniük dolgokat, ami rendkívül fájdalmas volt számukra. És miközben ezekről a nehéz, szomorú és fájdalmas dolgokról beszámoltak, mindegyikőjükben a reménység hangja volt a legerősebb. Míg az elvesztésről szóló történetek is arról szóltak, hogy azért is remélek, azért is, kedves testvéreim, Valahogy olyan ez, mint hogyha be lenne építve a szívünkbe a reménység, és minden racionalitás mellett, az életünknek minden tapasztalata mellett is állandóan ott lüktet bennünk ez, hogy azért is remélek. Azért is remélek, bármi is történik velem. Kedves testvéreim, a reménység nem szégyenít meg. Az Isten szeretete és kegyelme akkor is működik, amikor ide-oda hány minket az élet, amikor látszólag egyedül maradtunk, vagy amikor a fájdalom szinte lehúz a földig, és a terheink szinte összenyomnak minket. Isten szeretete úgy jön hozzánk, hogy sokszor észre se vesszük, pedig már elkezdett kiemelni minket. És megmutatja számunkra a kivezető utat. Egyik helyen azt mondja a Szentírás, hogy és elő is készítem a szabadulás útját a számodra. A reménység a félelem fölött is működik a szívünkben, és adja Isten, hogy soha ne a félelem legyen az, ami aztán győz, hanem legyen a reménységünk az, ami győz. Nem véletlen az, hogy Pál apostol úgy zárja az első korintusi levélben a szeretet himnuszaként emlegetett 13. részt, hogy most azért megmarad a hit, remény és szeretete három. Isten szeretete, a benne való hitünk mindig táplálja a reménységünket. Isten szeretete és kegyelme az az erő, amivel megtanuljuk taposni azt a vizet, azt a fortyogó áradatot, ami el akarna sodorni minket. A gonosszal telített világ minden szennyét, ami magunk alatt van. De mi csak taposunk, és erre megtanít minket Isten. Isten szeretete erőt ad nekünk ahhoz, hogy álhatatosak legyünk. Hogy kiálljuk a megpróbáltatást, a szorongatatást, ahogy itt az eredeti szövegben olvassuk. Hogy a próbákat úgy tudjuk teljesíteni, hogy kipróbáltak legyünk. Tehát, hogy az erővel felvértezve tudjunk majd később is küzdeni. Mert megerősödünk a reménységben. Felvértez minket, kemény küzdővé tesz az élet nehézségei között. Fel kell ismernünk, hogy minden erőnk az Istentől kapott reménységből jön, bármennyire is megszégyenít minket a világ ezzel, de kedves testvéreim, a reménység nem szégyenít meg. Mert Isten szeretete táplál minket minden nap, és ezt megérezzük abban a reménységben, ami valahol ott fakad a szívünkben, érezzük, hogy ott van, talán ki sem mondjuk, talán nem is körvonalazódott igazán számunkra, de már ott nő, ott virágzik a szívünkben. És adja Isten, hogy az erőt is megkapjuk hozzá, hogy meg tudjunk küzdeni, amikor nehézségeink támadnak. Ezzel a hittel felvértezve mindannyian erőssé válhatunk azokkal a kihívásokkal szemben, amik ott vannak az életben, és amikkel minden nap szembesülünk. Amen.